Zöld Tál. Öko és gasztromagazin a Halas Rádióban.
Köszöntjük hallgatóinkat nagy szeretettel. Mai gasztromagazinunkban egy különleges vendégem lesz. Köszöntelek nagy szeretettel a stúdióban. Bödecs Pál, református lelkésszel, a Halas Rádió elnökével fogunk beszélgetni főzésről és receptekről. Köszönöm, hogy eljöttél és elfogadtad a meghívást.
Én is köszöntöm a hallgatókat. Jó lesz együtt kicsit beszélgetnünk itt a nyár elején a nyári programok keretében a főzés programjáról is.
Azt gondolom, hogy kevesen ismernek téged erről az oldaladról, hiszen nagyon sok más alkotó folyamatban vettél itt részt, de hogy te jól főzöl és szeretsz is főzni, ezt szerintem csak a közvetlen környezetedben tudják néhányan. Jól gondolom?
Hát igen, ez egy új hobbi volt. A negyedik gyermekünk születésekor vettem át ezt a nagy feladatot, hogy a nagy családra az ünnepi főzéseket én vállalom át. Nagyon hálás voltam, meg a feleségemnek is jól esett ez a segítség, és aztán így meg kellett tanulnom persze nekem is ezt. Volt is hozzáérzékem, meg érdeklődésem, és hát mindenki meg tud tanulni mindent, ami érdekli, meg amit gyakorol. És hát a főzésben van egyfajta spirituális vonás is, hiszen az, hogy táplálod a többieket, a családodat, az mindenképpen egy ilyen felemelő dolog. Másrészt maga a nyersanyagoknak a felhasználása, az, hogy az életüket adják értünk, az egy ilyen keresztény vonást érzek ebben. És meg kell becsülni ezért akár a húst, akár a zöldséget, az életed benne, és méltóképpen kell azt előkészíteni, és elfogyasztani is.
Én teljesen egyetértek. Tudom, hogy sokszor összefutottunk a piacon is veled, mert hogy ez a fajta érzés, ami az ételhez, a főzéshez, a nyersanyagokhoz kapcsolódik, a termelőkhöz is kapcsolódik. Emlékszem, hogy erről váltottunk szót veled ott.
Igen, hát nagyon tisztelem a termelőket, és én magam is, ha nyugdíjas leszek, akkor majd szeretnék ezt a részét is kipróbálni, mert eddig még ebből kimaradtam, tehát gyerekkoromban kellett a kertben dolgoznom a szülői elvárás szerint, de azóta sem, úgyhogy most majd visszatérek közéjük is, de fontos ez a természettel való ilyen kapcsolat is, hogy az embereknek meglegyen, főleg itt ezen a vidéken, ahol lehetőségünk is van rá.
Én gondolom, hogy kikapcsolódást is jelent. Én a férjemről is tudom, hogy aki szellemi foglalkozást űz, a fejével, a lelkével dolgozik, annak tulajdonképpen jól esik fizikailag megfogni a nyersanyagot, fizikailag elkészíteni valamit, gondolom én.
Igen, ez nagy stresszoldó is ez, hogyha bele tudsz feledkezni egy bármilyen folyamatban, és el tudod engedni azt, ami egyébként mindig foglalkoztat meg, ott van a fejedben. Úgyhogy feltétlenül ez egy jó dolog, és főleg a szabadban főzni, ilyen nyári időben, az meg még egy plusz hozadék, ahogy érzed a füstnek az illatát, tehát az is egy külön világ, nem gáztűzhelyen vagy villanytűzhelyen főzöl, akkor még inkább közelebb érzed magad ehhez a világhoz.
És hát akkor már is a témánál vagyunk, hiszen témájában a nyári főzés a fókusz, illetve a közösségi alkalmakat teremtő főzés, amikor nem feltétlenül csak a szűk család, hanem egy kicsit nagyobb közösségnek főz valaki Bográcsban, vagy ugye nagy hagyományai vannak a grillezésnek, ahol egy baráti társaság gyűlik össze, és akkor ott készítenek sok finomságot a csapatnak, miközben együtt vannak és beszélgetnek. Ha jól értem, akkor igazából nem ebben indult a te főzőkarriered, hanem inkább azért az otthoni főzésbe való besegítéssel elsőként.
Igen, hát végül is az indulás az talán itt Kiskunhalashoz kötődik, amikor itt gyakornok voltam egy pár hét, még réges-régen, akkor még Nagy István volt a lelkipásztor, és akkor ő vele főztünk halászlét.
Ja, igen.
És akkor igen. Neki egy nagy specialitása volt ez a halászlés, és akkor együtt főztünk, és hát ő tanította ezt meg nekem. És az egy ilyen emlék is vele kapcsolatban, és hát mindig rá is gondolok, hogy a halászlé az egy ilyen étel például. És tehát azt hiszem az volt az ilyen bográcsosok közül az első, ami egy ilyen specialitás volt, és azért is volt jó, mert a gyerekek is megtudták ezt a fajta szegedi halászleten, hogy ki kellett filézni, és akkor beírdalni. Tehát azt szépen úgy megcsináltam, ahogy az kell. És aztán, hát ugye ez érdekelt is. Aztán voltak hát különféle pörköltök, azt már nem volt annyira népszerű, ilyen csülők, meg ilyesmi körömpörkölt, azt a családom azt nem nagyon eszi, mert elég finnyások, tehát csirkemell, meg ilyesmi, ami...
Igen, abból nehezebb ami azért pörköltet bográzsba készíteni csirkemellből.
Igen, az, de viszont nagyon szeretik a paprikás csirkét, viszont az feleségem készíti nagyszerűen, úgyhogy azt avval én nem... nagyon foglalkoztam a paprikás csirkével, de a családunk aznak az nagy kedvence például. Viszont akkor jöttek ezek a tárcsás húsok, tehát a grillezés az nálunk annyira nem divat, így a faszénen, azt majd elmondom, azt egy másik vonását próbáltam aztán később, de ez a magyaros borona tárcsán készült húsokat azt nagyon szeretik, meg én is szívesen készítem el, és azt lehet csirkemellből is csinálni, és igen, azt, hogy megpirítjuk, megpirítom, és akkor van egy kis fűszerezése, és akkor azt nagyon jól fogyasztják. Az is egy tipikusan ilyen nyári étel, amit már kint lehet készíteni.
Milyen rendszeresen készítesz ilyen főzést, udvari közösségi főzést?
Hát ilyen közösségit azt ritkábban, tehát ilyen bográcsos, amit mondtam is, amit szívesen főzök még, csülökpörköltet, ahhoz meg kell válogatni a közönséget, aki
ezt megeszi.
Aki díjazza, és viszont a családnak, hogyha összejövünk, ugye a nagyobb gyerekek is, ha hazajönnek, akkor gyakran előkerül ez, akkor egy ilyen kinti gáz zsámoljon, akkor ott elkészítem akár leveseket, akár mondom ezt a tárcsás húsokat így megrillezve, és hát mostanában próbáltam egy ilyen barbecue vonalat is megtanulni. Ugye ez egy alacsony hőmérsékleten ilyen füsttel ízesített sütés, ha valaki nem tudná. Tehát nem a grillezés, ahogy némelyek azt gondolják, hogy ez egy
grill. Én magam is azt gondoltam volna.
Igen. Nem, a grill ugye az egy magas hőmérsékleten készül, a faszén parázs fölött, aminek hát megvan a sajátos aromája. De én azt mondjuk a faszénnel azt nem szoktam azzal annyival időt tölteni, viszont ez a barbecue, ez lassan készült, erre készítettem egy ilyen szerkezetet, ami kicsit automatizálja a hőfokot, mert az fontos, hogy a 120 fok alatt legyen a hőmérséklete.
Tehát kifejezetten alacsony hőfok?
Igen, tehát 110-120 fok között kell hosszú ideig ezeket a viszonylag szívósabb húsokat párolni üstön. De van nekem hozzá egy automatikám, és akkor, mint villamosmérnök, valamikor villamosmérnök, ezt kihasználtam, és akkor egy faszénnel összepárosított elektromos fűtőszállal biztosítom ezt, és akkor nem kell sokat foglalkozni, meg állni fölötte, hanem ez magától 4-5 órán keresztül is elfüstölögteti a faszénet, illetve a hozzáadott faforgácsot, vagy keményfát, és egész jól sikerült. Hát persze még az elején vagyok ennek, de ilyen sertés oldalas, az például az jól sikerül már, illetve a csirke, akár csirkemell is, vagy csirkeszomb is, azok is kezdőknek ajánlottak. Még ilyen komolyabb marhahúsokat azt még nem próbáltam vele. Hát ez még a jövőnek a feladata majd, amikor ráérek ezekkel foglalkozni, de ez is egy kultúra, ez is egy fajta világ, amit érdemes így nyáron kipróbálni. És hát maradnak ugye a bográcsos ételek, főleg a magyaros hagyományban a levesek.
Milyen leveseket szoktál bográcsban elkészíteni? Mert most egy picit akkor milyen ételek azok, amiket mondjuk akár bográcsban szoktál, és ajánlasz is akár ilyen közösségi összejövetelekre?
De nagy választék azért nincsen, de például a bableves az kimondottan az hasznos. Azt úgy csinálom, hogy egyszer felfűzöm, és akkor leöntöm, mert inkább több abból, mert erre is érzékenyek, hogy a mieink, hogy akkor a bab az puffaszt, és akkor a héjában, meg minden, akkor ez egy kicsikét enyhíti ezt a hatását. Tehát tudom ajánlani mindenkinek, tehát hogy a babot beáztatás után egyszer főzze fel, és akkor öntse le, és újra kezdje a főzését.
Igen, ezt a nagymamámtól is tanultam, igen, hogy ezt így kell a babot főzni. Igen, azt már ők is tapasztalták.
Így van, akkor egy enyhébb lesz a hatása, és akkor azt nagyon, nagyon jól meg lehet akkor a füstölt húsokkal, és sok egyebekkel. Azt is külön szoktam főzni, és akkor végén egybe teszem. Itt ez mindig kényes dolog, hogy hogyan fő meg egyszerre a különféle alkatrész egy ilyen levesnél.
Nagyon észen kell járni, hogy melyik mikor indult, és milyen állapotban. Elegyíthető, gondolom, hogy nem.
Igen. Hát ugyanez vonatkozik az ilyen csülökpörköltre is, tehát ott is érdemes a bőrt külön főzni, vagy akár a körmöt, és akkor a húst is külön megfőzni, és aztán a végén összerakni. Most láttam valahol, hogy ilyenkor a bőrnek egy részét ledarálják, és akkor azzal sűrítenek, az nagyon jó ötletnek tartom, majd kipróbálom.
Hozzá kell tennünk, hogy a bőr, meg a csontok, ezek nagyon jó ízületgyógyszerek. Most olvastam. Igen, tehát, hogy sokan kínlódnak az ízületi problémákkal, tehát a csülköt nem szabad leírni, mint egészségtelen étet, mert rengeteg jó kollagén van benne.
Igen, igen, ezt tudom ajánlani én is. Hát a zsírt azt lehet csökkenteni benne, vagy ezt kell leszedni, vagy kiszedni belőle, viszont a bőrtől nem kell annyira félni, és érdemes erre egy többet szánni, több időt, meg nagyobb figyelmet. Akár a bőrt föl lehet szépen vágni, akár mint egy pacal csíkokra hasonlóan, és akkor úgy visszatenni a csülökpörköltbe.
El is lehet fogyasztani egyébként, vagy csak sűrűsítőnek használják?
Igen, igen, elfogyasztani. Nem, hát ha ledaráltat, ugye az sűrűsít, de el lehet fogyasztani, aki szereti ezt a fajta állagot, mint ami a sokan szeretik a pacalt, én magam is, de a családom azt sem eszi. De azt például hasonlít ez a csíkokra vágott bőr megfelelően megfőzve annak az állaga. Úgyhogy nem kell tőle félni, és akkor ez tényleg a szépséget is segíti a kollagén, úgyhogy nem zsíros az, és biztatok mindenkit ennek a fogyasztására is. És hát a levesek közül aztán ilyenkor van a zöldségleves, akkor mindenfélét bele lehet tenni, és érdemes is kipróbálni, ami van, azt egybefőzni, és nem túlságosan megfőzni, hanem csak úgy finoman.
Enyhe roppanósra.
Igen, nekem és akkor igen, minél több zöldséget érdemes enni, arra az fontos lenne, hogy naponta egy fél kiló zöldséget legalább együnk meg.
Főve, és esetleg gyümölcsöt.
Igen, akárhogy igen, minél kevesebbet főzni, de erre ez nagyon nagy változás lenne a magyar emberek egészségében, hogyha ezt a fél kiló zöldséget legalább
elfogyasztanák. Most ugyan témánk a nyári közösségi főzés, bográcshozás, grillezés, barbecue-zás, mint szép úgy magyar fogalom, de hogy ugye itt utaltál a zöldségre, meg az egészségre, mennyire tudatosan táplálkoztok? Tehát, hogy nyers zöldséglevek, stb. Most nagy divatja van nálunk, például a családban, ugye szintén nagy gyerekek vannak, mint nálatok, tehát a smoothie-knak, a mindenféle egészséges magoknak nagy népszerűsége van. Mennyire követitek a család ezeket az egészséges trendeket?
Mi hétközben a menzáról étkezünk, tehát azt fogyasztjuk, amit onnan kapunk, és akkor hétvégén van lehetőség erre, akkor szívesen fogyasztanak ilyeneket, gombákat, zöldséglevesekket, gyerekeim is, meg feleségem is, és hálásak azért, hogyha ilyen főzelékek vannak, nagyon szeretik a gyerekeink amit az édesanyja készít, ezt is ő készíti, esetleg a feltételt, a rántott húst, vagy a inkább ilyen darált hús fasírtokat, azokat készítem én, és hát ahhoz elég sok zöldséget fogyasztunk, ami a szezonban, ami kapható szezon. A piacon, akkor azt arra kell törekedni, és nagyon szeretik a ilyen krémleveseket is, tehát lehet tud mixolni akár brokkolit, vagy párgát, amit most volt a szezonja, ilyeneket szívesen fogyasztanak, egy kis zöldhagymával ízesítve ilyenkor a krémleveseket már lehet, és akkor nagyon kellemes és egészséges is ez.
A közösségi főzések ugye nagyon sok szó férfi reszort egyébként, tehát hogy ez a fajta szereposztás, ami nálatok is többé-kevésbé kialakult, ez sok családban így van, hogy a férfiak amikor vendégség van, és amikor nagyobb közösség van, és bográcsban, és tehát egy nagyobb közösségi összejövetelnek az égköve. Egyébként nálunk is így van, tehát amikor nagyobb vendégség van, legtöbbször a férjem főz, akkor ez egy olyan szép dolog, ez a fajta munkamegosztás. De ugye te lelkész is vagy, és már avval is kezdtük a beszélgetést, hogy a főzésnek van egy spirituális, egy lelki, közösségi jelentősége. Ezeknek meg különösen, hogy élitek ezt meg? Tehát a főzés mellett mi történik ott?
A közösségi főzést általában azért mások szokták csinálni ilyen nagy összejöveteleken, nálunk azért mindig van a közösségben, aki jobban főz nálam, és nem én vagyok itt a legügyesebb, de mindig figyelem őket, meg nagy tisztelettel vagyok ilyenkor, amikor több bográcsban is, akár ilyen nagy bográcsokban.
Gyülekezeti nagyobb alkalomkor
főznek a férfiak, és hát ennek is megvan a maga gyakorlati előfeltétele, meg tapasztalat kell hozzá, hiszen elrontani 40 kiló húst azért nem olyan egyszerű, vagy nem
és
olyan...
És nem illik.
Nem illik, vagy nem. Elég nagy felelősség. Inkább a bátorság hiányzik sokszor ehhez, de hát egy családon belül azért, hogyha van egy családi találkozó, akár ott is szívesen besegítek, és ezeket a nagyobb bográcsokat ugye együtt elkészítjük. A része persze ez egy spirituális, ahogy mondod is, az együttlét, a közösen való főzés, ott együtt előkészíteni, közbe beszélgetni, rászánni az időt, erre nem kapkodni, tehát ez mindenképpen egy jó lelki dolog is. Persze, amikor el lehet fogyasztani néhány fröccsöt is, az hozzá tartozik.
Igen, éppen akartam kérdezni, hogy a csülök, bográcsos csülökhöz mit kell inni,
az idő alatt, igen, az időt el kell azért jól tölteni, és el is lehet ilyenkor, mert azért csak figyelni kell rá, ne égjen le, megfelelő legyen a hőmérséklete. Igen, hát ez a hagyomány, ez mindenképpen jó, hogyha a férfiaknak is megmarad, és ezt úgy érzik, hogy ez nem lehet idegen tőlünk. Hát mint lelkész, ezt különösen is, mondom, mindig is értékeltem, és mindig is szerettem, hogyha ezek az összejöveteleknél legyen egy ilyen része is a lelki táplálékon túl, egy ilyen közös étkezés, amit együtt készítenek, vagy és együtt fogyasztunk el.
Hát ugye az alfa kurzus is közös étkezéssel kezdődik, tehát az, ha valakivel megosztjuk az étkezésünket, az egy olyan belső kitárulkozás, megnyílás, ami mindenképpen hasznos, és főleg most, hogy olyan sok közösség sérült, ugye a Covid alatt egy picit mindenki magányosabb lett, úgyhogy ez most itt a nyár, mindenkit biztatunk, hogy bográcsozzon, grillezzen.
Fia meg a szomszédokat, meg a barátokat, rokonokat, jöjjünk össze, majd mi is igyekszünk erre sort keríteni. Nekem nagy ajándék volt, 60 éves koromban feleségem rávette a gyülekezet tagjait, hogy 60 receptet gyűjtött össze, ilyen családi recepteket, amit általában kézzel írtak ki le, és azt szépen bekötette egy kötetbe. De nagyon vágyom erre, hogy majd ha nyugdíjas leszek, akkor ezeket lassan megfőszögetem. Nagyon szép receptek vannak benne, olyan emberektől, akiket ismerek, és akár nincsenek itt közöttünk, Molnár János például a Csevapcsicsa receptjét írta le részletesen, és minden kiterjedő módon mások családi lecsójukat, és sok-sok szép régi recept is van, igen, és ez jó lesz majd így megfőzni ezeket, és azokra gondolni, akik ezeket összeírták, ezt a 60 receptet például. Tehát ezeket őrizzük meg, ilyen családi recepteket és hagyományokat, és milyen jó, hogyha vannak, és hogyha megmaradnak, akár az utókor számára is, meg hát lehet azokat finomítani.
Hozzátenni magunkét.
Így van, egy kicsikét változtatni is rajta, még javítani is lehet rajtuk, mert az változnak az idők, az ízlések, de ezeket az alapokat, ezeket jó megtartani.
Én azt gondolom egyébként, hogy Afrikában van is egy ilyen szokás, hogyha a nagy családban valami probléma van, akkor nem feltétlenül pszichológushoz mennek, mert hogy nincs is, hanem ilyen hatalmas családi összejövetelt, nagy evéseket, közös főzéseket tartanak, és hogy annyi természetes alkalom van ilyen akkor beszélgetni, és hogy három nap után hazamegy mindenki, és majdnem mindig megoldódik a probléma. Tehát, hogy ez egy nagyon érdekes dolog, hogy valahogy egy közös tevékenységbe, főzésbe, terítésbe, tálalásba, előkészítésben sokkal jobban lehet beszélgetni, mint ha úgy egyébként leülünk, nem?
Így van.
Valahogy ez ilyen automatikus áldás.
Igen, ez mindenképpen ez egy természetes közeg a feszültségek oldódására és a megnyilásra, a kitárulkozásra is így könnyebben sor kerülhet egy ilyen közegben, egy ilyen összejövetel során. Sok áldás van tehát ebben, és főleg abban, hogyha megadjuk a tiszteletet az ételünknek, és hálával tudjuk azt elfogyasztani, nem csupán csak
belapátolni,
igen, hanem tényleg arra gondolni, hogy megajándékozottak vagyunk ilyenkor mindig. Akár a társaságunkkal, egymással is, akikkel együtt lehetünk, akár valakivel, aki az életét adta érte, ezért, hogy itt legyünk, és hát így osztjuk meg aztán mi is a magunk életét másokkal, mert hát belülünk is élnek sokan.
Ez így van. Befejezésül a legtöbb gasztromagazinunkban recepttel szoktuk befejezni. Mi az, amit most hoztál, amit megosztanál a hallgatókkal?
Hát ilyen friss nyárelei receptet, talán a rántott csirkének egy változatát szeretik a gyerekeink, ez egy ilyen joghurtos csirkének mondjuk, amikor bepácoljuk joghurtba és fűszerezett joghurtba a csirke szeleteket, csirke szombó csirke mellett. Ajánlom nagyon a mustármagot megdarálni, és akkor és egy kis koriandermagot hozzá még, és így fűszerezni erős paprikával, csilivel.
Sót szoktátok tenni, amikor pácoltok?
Igen, a sót is ilyenkor, a csirke az elbírja a sós pácot, nem keményedik meg tőle, mint akár egy sertés vagy marhát, azt nem is szabadna sózni. De csirke azt elbírja, és akkor az be lehet pászolni kis piros paprikával, és akkor tartani benne, és utána nem kell már akkor sokat panírozni, hanem csak megforgatni zsemle morzsában, és akkor sütőben akár meg lehet sütni egy olajos papíron, kicsit beolajozva, vagy akár olajban is, kevés olajban, mindkét odát, mint a rántott húst, és akkor ez a panír maga a
pác a zsemlemorzsával.
Zsemlemorzsával, igen, akkor nem kell hozzá.
Jól értem, hogy akkor nem kell hozzá tojás?
Nem kell hozzá tojás, így van. És akkor a panírozás is sokkal egyszerűbb már, akkor nem kell pürizbe forgatni tojás morzsába, hanem akkor csak a rézlibe morzsa, megforgatja az ember is, és akkor ezt megsüti, és emellé egy fontos a saláta például, nagyon jó ilyenkor enyhén megpárolni a spárgát, akár zöld spárgát, akár fehér spárgát, hogyha meghámozzuk, azt ugye figyelni kell, hogy...
Na, erről ki foglak kérdezni, miután elmondtad a receptet, mert számomra itt akad el a spárga ügy mindig a pucolásnál. Egyszer nem tudom úgy megpucolni, hogy ne legyen szálkás, és ettől megőrülök.
Igen, hát ezért akkor a zöld spárgát kell használni, ott viszont vigyázni kell, hogy a fejéből a homokot kikáztassa az ember kellőképpen, mert az se jó, hogyha ott
az megcsiszolja a fogakat rögtön.
Úgyhogy mindenkinek vannak maga előnye, hátránya, de a zöld spárgával azért egyszerű bánni, és nem is érdemes nagyon a végét se túl sokat eldobni belőle, hanem inkább ott is érdemes meghámozni, mert az is egy értékes és finom alapanyag. Tehát ezt egy kicsit, ha megpárolja az ember, és utána egy salátalevet készít hozzá, kevés ecettel, olajjal, cukorral, sóval, ahogy ízlés szerint, kis zöldhagymával, és úgy keveri össze, és adja salátának, az például nagyon kiváló ilyenkor, ebben az időben, ilyen salátaképpen. Sőt, hát lehet, ha zsenge a spárga, akár vékonyan szeletelve, nyersen is lehet salátába keverni, és úgy fogyasztani, akár összekeverni. Reszelt sárgarépával, vagy más ilyen zölddel, vagy ilyen gyökérzöldséggel is akár. Tehát bátran nyúljunk azért a nyers zöldségekhez is, ami a szezonja van, és ami friss, és még zsenge, akkor azt nyugodtan tudjuk fogyasztani, akár főzés nélkül is.
No, hát ezzel a gyönyörű, könnyű május végi, június elejé koranyári recepttel fejezzük be a mai beszélgetést, és hát kívánok nagyon sok áldott közösségi főzést, új recepteket, és sikeres barbecue fejlődést, és hát várunk vissza hamarosan, amikor már úgy érzed, hogy egy csomó recepttel is tud szolgálni ebben az új főzési ágazatban számodra. Köszönöm, hogy itt voltál.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Bödecs Pál lelkésszel, Halas Rádió elnökével beszélgettünk nyári főzésekről, bográcsozásról, grillezésről, és hát egyáltalán a főzésről, annak az áldott hatásairól testre, lélekre. Köszönöm, hogy velünk tartottak, Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.